Úristen, hol tartunk? Mi ez?
48.
88. mérföld és 48. adás. Ó, nagyon jó. Igen, szóval 48. alkalommal köszöntünk benneteket, kedves hallgatók, ismételten itt vagyunk.
És ismét csak ketten vagyunk.
Igen, igen, ez ismét egy ilyen rendhagyó adás, sajnos. Tamásunk magánéleti okokból most így nem tudta hirtelen megoldani az itt létet.
Érezzetek együtt vele, amúgy biztos örülni fog neki.
Igen, anélkül, hogy virtuális most, együttérzést.
Igen, anélkül, hogy most belemennénk, hogy pontosan miről is van szó, biztos örülni fog neki, hogyha.
Igen, ez is egy olyan virtuális együttérzés, mint mostanában, ahogy minden virtuális.
Igen.
Ma kaptam egy ilyen Facebook értesítőt, hogy lesz egy középiskolában digitális ballagás.
Hogy mi?
Nem néztem utána pontosan, de lesz ilyen. Digitális ballagás. Csak úgy, mert lehet. Most minden hát ugye, digitális, és minden virtuális most.
Igen, de közben az érettség is hamarosan elrajtol, idén csak írásbelivel.
Ja, hát szép igen. Volt. Ami azért vicces, hogy kb. Pont egy hónapja jött ki az utolsó adásunk, ami egy-egyben erről a akkor még újdonságként közénk csapó koronavírus válságról szólt, és hogy tele voltunk ilyen kételyekkel, meg nem értettük, meg úristen, megváltozik az életünk, és akár fél évig tarthat, és jaj, úristen, és hogy eltelt egy hónap, és ahogy végignézed az Indexnek a címlapját, meg így olvasgatod a barátaidnak a bejegyzéseit, ilyen-olyan platformokon, így, mint hogy olyan lenne az egésznek az érzete, hogy ez így ennyi volt, nem? Hogy már jövő héten gyakorlatilag már kurvák köldökéből ihatjuk a kokaint az IKEA-ban, nem? Hogy
nekem ezzel pontosan az a problémám egyébként, hogy ez egy ilyen fura magyar narratíva, tehát kimondta a vezérünk, hogy május 3-án tetőzik a dolog, mert ennyit mondott, és utána várhatóan lesznek majd enyhítések, és az IKEA 5-én már ki is nyit.
Nekem az a gyanús ebben, hogy nem csak az IKEA nyit ki, hanem már így jönnek ezek a hírek, hogy állítólag, meg kinyit hat ez, meg az, meg az, meg hogy érkeznek a maszkok, és akkor ennek folyamányaképpen ezek történhetnek. De hogy valójában a tetőzés is egy ilyen tetőzhet volt az elmúlt egy hónapban, nem? Tehát, hogy a Müller Cili néni is mindig csak annyit mondott, már március 20-on valamikor is, hogy most már aztán hú de nagyon átlépünk a tömeges megbetegedések szakaszába, aztán jövő héten is ezt mondta, meg az azudáni héten is ezt mondta, és egyszerűen szerintem a nép egyszerű gyermeke úgy van vele, hogy akkor fuck you. Most már akkor vagy tetőzzön, vagy hagyjatok most már békén, nem?
Elmondom, hogy mi az én elméletem, ami így most ütött szöget a fejembe, hogy mi van akkor, hogyha sikerült ellaposítani ezt a görbét, és nem lesz tömeges megbetegedés. De gondoljuk már végig, hogy mi az az ellaposítása a görbének. Az azt jelenti, hogy nem lesz 4-5 hétig apokalipszis, hanem ellaposított görbe lesz 3-4 hónapig. Tehát most akkor miről beszélünk? Most az ellaposítás nem azt jelenti, hogy ugyanazon az időintervallumon kevesebb megbetegedés lesz, hanem hogy a megbetegedések, amiket várunk, azok nem rövid idő alatt, hanem hosszú idő alatt fognak megjelenni, ami azt jelenti, és amit fönt kell tartani. Tehát a tetőzés az azt jelenti, hogy egy hosszú távú folyamatnak a közepén vagyunk, és majd ez le fog csengeni idővel, de hogyha nem akarjuk, hogy ez egyszer csak átcsapjon ténylegesen abba a tömeges dologba, az nem azt jelenti, hogy most akkor elkezdjük visszacsinálni a dolgokat. Mostanra értük el azt az állapotot, hogy itt van velünk a vírus, de igazából nem dönti romba az egészségügyet, nem halnak meg százával az emberek naponta, meg több százával, de akkor ezt egy darabig fönn kéne tartani, amíg ki nem találjuk, hogy a francba szabaduljunk meg az egész vírustól. Tehát igazából mostanra jutottunk oda, hogy átzsilipeltük magunkat abba az állapotba, ahol nem halunk ki.
Igen, ez az egyik fajta narratíva. A másik, ami egyébként meglepő módon a kormány oldalnak a narratívája, hogy mostanra lett annyi felszerelésünk a kórházakban, meg ágyunk, meg lélegeztetőgépünk, hogy még ha nagy is a baj, nem nagy a baj, mert rá tudjuk tenni a gépekre az embereket. Ami persze nagyon jó hangzik, és hogy nyilvánvalóan, mint a féle kormányzati narratívát, reflexből eszembe nem jutna elhinni, de ugyanakkor meg logikus, tehát, hogy én ilyen nagyon fura, ambivalens érzésekkel viszonyultam már hetekkel ezelőtt is az egészhez, már nem emlékszem, hogy fogalmaztam a podcastben, de mindegy is, hogy értem én, hogy baj lehet, meg értem én, hogy vigyázzunk, de azzal azért én sem értettem soha egyet, hogy akkor az a megoldás, hogy az egész földbolygó otthon van másfél évet, mert nincs vakcina. Tehát, hogy valahol valami middle groundot kellene talán keresni, és egyfajta middle ground az, hogy azokat védjük, és azokat tartjuk otthon, és azokra figyelünk nagyon, akik amúgy ténylegesen veszélyeztetettek, mert hogy eddig a Blikken, meg a Borson, meg a Szennylapokon kívül senki nem szivárogtatott, meg senki nem állított ilyet, hogy ez a betegség ténylegesen bármi veszélyt jelentene egy egészséges emberre. Tehát...
Na, figyelj, mit tudunk vírusos megbetegedésekről általában? Ezt most, kedves hallgatók, ilyen 88 mérföldes szintű szaktudással fogjuk ezt a dolgot megközelíteni.
Jó, tehát, ezt is szerintem minden adás elején kimondhatnánk minden témában. Tehát.
Jó, csak itt azért most vagy legyünk ennyire körültekintőek, nehogy ránk süssék, hogy mi vagyunk az új virológusok és epidemiológusai ennek az országnak, tudod, 10 millió virológus országa.
Igen.
Na, szóval, tehát a vírus az azt csinálja, hogy azért, hogy önmagát sokszorosítja, a sejteket támad meg. És a sejteket ráveszi arra, hogy őt sokszorosítsák. Ezekkel, hogy megtámad sejteket, és azokat megöli gyakorlatilag, ezzel olyan helyzetet állít elő a szervezetben, hogy a szervezet elkezd harcolni ez ellen a vírus ellen, gyengül az immunrendszer, és azok a sejtek, amik sérülnek, nyilván ott betegség alakul ki, és egyébként a legyengülő vagy mással elfoglalt immunrendszer nem tud olyan jól reagálni az alapbetegségeidre sem, ebbe tudsz belehalni ezek a szövődmények. Ez az én értelmezésem. Tehát ez történik, de amiért én kérdeztem, hogy működik a vírus, az, hogy amikor megtámad téged egy vírus, akkor a szervezeted elkezd harcolni ellen. Amikor legyőzte, az azt jelenti, hogy elegendő ellenanyagot termelt ellene, hogy elpusztítsa az összeset, ami a szervezetedben van, és az újonnan bekerülőt is csírájában elfojtsa. Ezt jelenti az immunitás. Immunitást el lehet érni azzal, hogy oltást adunk, azaz beadunk egy gyengített vírust, amire ráreagál a szervezeted, széttermeli magából az ellenanyagot, és onnantól kezdve védett vagy, vagy pedig megbetegszel, és a megbetegedésedből kigyógyulva immunis leszel. Az immunitás, amit mondtam, azt jelenti, hogy nem fogsz újra megfertőződni egy darabig. Amíg a szervezetedben ugye aktíva, hogy mondjam, ez az immunkessed aktív. De az is ki tud ürülni egy idő után. Na most itt a probléma az, hogy a koronavírusnál nem tudják, hogy mennyi az immunkes. Lehet, hogy nagyon gyors. Azt mondták, hogy bizonyos változatai esetén rettentően gyors, tehát gyakorlatilag egy-két héten belül újra tudsz fertőződni. Na most, hogyha azt veszük, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart az immunitás, akkor most először is vagy szépen mindenki lefertőződik, és utána valami ez ideig immunis lesz, ezt hívják nyányimmunitásnak, vagy pedig elkezdjük az embereket beoltogatni, ami egy nagyon minimális populációnál lesz tényleges betegség belőle, a többség az csak ellenanyagot termel, és immunis lesz. De ez meddig tart? Meddig leszünk immunisak? Mikortól fertőződünk újra? Ezeket mind nem tudjuk ezzel a vírussal kapcsolatban, és itt például a svédek megpróbálkoztak ezzel a nyári immunitással, aztán néhány hét után ment a visszakozás, hogy hát talán mégse csináljuk, mert nem biztos, hogy ez működni fog. Az oltás meg még
voltak.
Nincs. Nem, az angolok ezek, nem. Az angolok is megpróbálták, de ők nagyon hamar visszakoztak. Náluk inkább ezt úgy fogalmazzák meg, hogy ők elbaszták a vírus elejét. A svédek konkrétan kimondták, ott volt ember, aki harsogta, hogy nyájimmunitás. Na, Magyarországon nem akartak nyájimmunitást csinálni, hanem mindenkit bezártak a lakásába. És mert ehhez az egészhez is hozzátartozik, hogy mennyit tesztelünk. Ha sokat tesztelünk, akkor hamar kiszúrjuk, hogy valaki beteg. Ha keveset tesztelünk, akkor csak akkor jövünk rá, hogy valaki beteg, amikor tünetei vannak, akkor meg már szétfertőzte a környezetét. És kb. Össze is foglaltam mindenféle bizonytalanságot és tényt, amit ezzel a vírussal kapcsolatban tudni lehet. Na most ehhez képest az egyetlen dolga, ami alapján intézkedéseket hoznak kormányok, meg cégek, meg mindenki, azok számok. Hogy most hát, mennyi a napi új fertőzött, és mennyi a napi halál. És hogyha ez a szám lefele mozog, akkor örülünk, és akkor lehet enyhíteni, és hogyha ez a szám fölfele mozog, akkor pánikolunk, mert nem tudunk már más csinálni, csak még jobban bezárni az embereket a lakásaikba.
Amire viszont ott van a spanyol és az olasz modell, akiket nagyon sok hétre bezártak a lakásaikba, de hogy őket nem úgy zárták be, mint minket. És nagyon szigorúan, igen, tehát hogy ők ténylegesen kutyát sétáltatni, tehát ott is volt ez a trükk, meg ilyen nagyon aranyos, hogy körülment az interneten, hogy van a háztömbnek egy kutyája, akit ilyen ürüggyel, akkor mindenki elvisz sétálni, és akkor kimehetnek. Na már ezt sem, tehát hogy már erre is azt mondták az olasz rendőrök, hogy fuck you. És ennek ellenére még a, tehát akkor, amikor már negyedik, ötödik, hatodik hete full be voltak zárva az olaszok, még mindig fölfelé ment a görbe.
Igen.
Kérdem Igen. én, hogy akkor ez így miért jó?
És akkor még tegyük azt hozzá, hogy ugye Olaszországban a legdurvább helyzet a Európa legjobban kiépített egészségügyi rendszerével rendelkező Észak-Olaszországban volt. Uh-huh. Azaz most mondhatja itt bárki, hogy oké, Magyarország fölkészült a tömeges megbetegedésekre, de könyörgöm, akik föl voltak készülve rá, mondjuk ki, azoknál is olyan szinten kapták tarkón ezt az egészet, hogy...
Jó, ehhez vegyük hozzá az olasz embernek a fegyelmezetlenségét, meg vegyük hozzá az olasz társadalom nagyon komoly elöregedettségét is. Szóval rengeteg
kényező van. És ez mennyiben más nálunk itthon?
Nem, fogalmam sincs a számok szintje, nem tudom.
Hát
tényleg.
Figyelj, de... szerintem a magyar társadalom is elég öreg. Sok az idős. Ilyen nyugdíjasokkal választást lehet nyerni. Csak úgy mondom. És ehhez képest gyakorlatilag 3-4 hét után majdhogy nem visszaállt a közlekedés itt a belvárosban. Egy-két napig tök jó volt, azt láttam, hogy hát nincs autó, nincs ember, vannak madarak, madarak már nincsenek, autók meg megint nem lehet kiszállni a kocsiból, hogyha elmész hetente egyszer bevásárolni, és hazaérkezel, akkor nézem a parkolás után, hogy nem, még mindig nem nyithatom, még mindig nem, mert még mindig jönnek. Faszom.
Hát igen, de hogy ide vezet az, hogy ha nem kommunikálsz transzponensen. Tehát, hogy ezt mondom, hogy amellett, hogy én tényleg középen állok, mert semmilyen szinten nem szeretnék validálni semmit a rettenetes kormánykommunikációból, sem az embereknek a beleszarásából, de hogy valahol mégiscsak az emberi természet mentén érthető az, hogy ha nem kommunikálnak veled tisztán, és ez egyik oldalon ezt olvasod, a másikon azt olvasod, és a saját szemeddel pedig nem látsz semmit, a problémából, akkor természetszerűleg hogy mondjam, egyszerűen rosszalkodni fogsz. Tehát ez egy láthatatlan fenyegetés, amit egy olyan kormány próbál rád így enforce-olni, hogy akiben már rég nem bízol semmiben, és érted, kiáll a virágcserépbe az operatív törzs, és akkor így hát javasoljuk, hogy mossanak sokszor kezet, meg lehetőleg ne menjenek a szabadba, ez így nem. Tehát most akkor vagy csináljuk, vagy nem. Tehát én már a legelején is adnak a pártján voltam, hogy akkor legyünk Olaszország 3 hétig, de akkor 3 hétig, és akkor tényleg. De hogy így nem, ilyen kis lábvízben maradtunk, hogy ilyen korlátoztuk is, meg nem is, most így görbül a görbe, meg nem is, de amúgy kinyit az IKEA a jövő héten. Tehát a bajom az, hogy végig, amikor összefoglaltad a dolgokat, végig, amikor én mondom a kis problémáimat, mindig az Orbán Viktornak az arca van előttem, és ezt utálom az egészben, hogy az egész igazából politika. És fogalmunk nincs arról, hogy a vírus micsoda, a fenyegetettség valójában milyen, hanem szerintem szépen csöndben most azért kezdünk el kinyitni dolgokat, mert a háttérben az öltönyös emberek az Excel táblából most kapták vissza az eredményt, hogy május 5-ig nyissatok ki, különben már ti is érzitek a válságot, nem csak a szegények. Szerintem egész egyszerűen ennyi történt, semmi más, és ez a végtelenül felidegesít. Amellett, hogy én sem értettem egyet a teljes karanténnal, én is annak a pártján vagyok, hogy ne öljük meg a teljes gazdaságot, hanem valami középút legyen, csak hogy miért kell minden lépésnél 65 politikai narratívát végolvasnom, mire bármi értelmeset találok alatta. Annyira
azért,
nyomaszt
mert
ez.
A, A tiszta politika az nem érdek ebben az országban, mármint az átlátható politika, mondjuk úgy.
Hát nem csak ebben, a legtöbb országban nem érdeke senkinek, de hogy a legtöbb üzleti leosztásban sem érdeke senkinek a transzparencia, tehát most nem is akarok erre elmenni, meg nem akarok most ezen itt beszorongani, bocsánat, csak nem tudom, bennem az elmúlt adás óta ez halmozódott fel.
De nem baj, ha megmutatod, ez a szorongás szerintem ezzel nem vagy egyedül. Én valamelyik nap konkrétan folytogatva éreztem magam attól, hogy nem tudom, hogy mi van. Hogy hallom ezt. Már kezdem megszokni azt, hogy jó, akkor most berendezkedem arra, hogy ez itt hónapokig így lesz. De most meg azt mondják, hogy de meg nem így lesz. Jó, de ha most akkor eddig be voltunk parázva, most meg azt mondják, hogy de menjél ki, akkor most kell még parázni? Ha most parázok, és nem merek kimenni, de már azt mondják, hogy menjek dolgozni, akkor most mi a faszomat fogok csinálni?
Tehát egy... Na, ugyanazt érzed, mint én, egy az egybe. Tehát nekem is pontosan ez a bajom, hogy senki nem mondja meg, hogy mi van. Mindenhonnan azt hallom, hogy az adott érdekcsoportnak mi az érdeke. Ennyit hallok mindenből.
Igen, és mi történt? Az első néhány hétben majdnem minden másnap volt egy Orbán Viktor fej, ugye? Meg egy izé, most már ilyenek nincsenek. A legutóbbi dolog, amire én emlékszem, hogy volt, az, hogy hát akkor átadjuk az önkormányzatoknak a hatáskörébe azt, hogy mit zárnak le, meg mit nem. Uh-huh. És ergo basszák el ők.
Pontosan.
Ez volt az utolsó intézkedés.
Már megint politizálunk, mert erre most megint olyan gondolatok jutnak eszembe, hogy ezzel most mit ágyaz meg a Fidesz magának, meg mi lesz ennek a cél. Ezek megint olyan dolgok, amikről nekünk egyszerű embereknek nem kéne beszélnünk. Ennek nem kéne, hogy fontosak legyenek ezek a dolgok.
Igen, mert nem egy objektív emberközpontú államigazgatásunk van, hanem politika központú van, ahol játszmázások mennek folyamatosan, és
igen. Hát igen. Jó, mindegy, ezt hagyjuk is, meg nem akarok ebből egy ilyen adást, most ez most egy ilyen téma, mindegy is. Hogyha a napos oldalát nézem ennek, akkor én személy szerint nagyon örülök annak, hogy nem sokára feltehetően újra láthatom a barátaimat, hogy most a családomat láthatom, az egy másik kérdés, mert hogy abban én 100%-ig biztos vagyok, hogyha most a többi 20-30 éves barátommal egy lakásban 5-6-an találkozunk, abba senki nem fog belehalni, mert bízom annyira ezekben a barátaimban, hogy másnap reggel nem mennek a nagyihoz puszit adva, meg egy tányérból kajálva, de hogy most a 60-as dohányzó szüleimet mikor láthatom zárt térben, meg maszk nélkül, meg készfertőtlenítő nélkül, az meg már megint egy érdekes kérdés, ahol nem ennyire egyértelmű a válasz.
Igen, ezt mondtam az előbbi tén is, vagy hát próbáltam megfogalmazni, hogy oké, hogy azt mondjuk, hogy május 3-án tetőzik a dolog, meg 5-én kinyit az IKEA, de akkor most én oda mehetek a szüleimhez nyugodtan? Vagy jobb, ha vagy
inkább senki nem mond ilyet. Tehát erre megint ezek az ilyen óvatos, puha kis ajánlásocskák vannak, hogy hát mossuk meg a húsvéti tojást hipóba. Tehát Cili néni, for fuck's sake, hogy nem ez érdekel minket. Na mindegy, hagyjuk ezt tényleg. Térjünk át valami másik témára, és ide berakok most zenét.
Annyit még szeretnék a témánál maradni, hogy azért arról beszélgethetünk, hogy mi minden hatása van ennek az egésznek. És most nem politikai, meg nem az emberekre gyakorolt hatása, hanem mit látunk, hogy reagálnak erre bizonyos cégek, hogy reagálnak erre boltok, meg hogy reagálnak erre egyéb dolgok. Tehát nekem konkrétan van rálátásom arra, hogy valamilyen szintű rálátásom, hogy az, hogy nincs mozi, az azért eléggé keményen odavert a forgalmazóknak. És mit tudnak csinálni a forgalmazók? Egyik-másik fogta és elkezdte kirakni a filmjeit olyan helyre, ahol azt pénzért meg lehet nézni. Például a Vimeo-ra. És ez most itt nem a reklámhelye, a Vimeo egy teljesen ingyenesen használható platform, hogyha videót akarsz megosztani. Viszont van neki egy on-demand nevű része, ahova a tartalomkészítők feltölthetnek tartalmat, és azt ki lehet bérelni, meg is lehet venni, és akkor akárhányszor megnézheted. gyakorlatilag egy ilyen, nem egy Netflix, hanem egy videókölcsönző. Ugyanúgy, ahogy lehet az iTunes-ról, meg a Google Play Movies-ról is filmet venni, ugyanúgy lehet a Vimeo-ról is. És eddig, amiről én tudtam, például azt, hogy a Mozinet az rendszeresen felrakta oda a filmjeit. Nem olyan régen, még a vírus előtt bőven, a Circo Geyser is elkezdte felrakni az általa forgalmazott filmeket oda, és most már az ADS Service is elkezdte felrakni, meg a Pannonia Entertainment is felrakott művészettemplomai dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő filmeket. Szóval szépen bővül az a tartalom, amit ott el lehet érni, ilyen, nem is tudom, 3 euró környéki, tehát ilyen fél mozi egy áráért 24 vagy 48 óráig meg tudod nézni a filmet. És akkor ugye ott vannak még a tévészolgáltatóknak a saját videótárjai, a Horizon, ami ugye Vodafone UPC-nek a cucca, meg a TVGO, ami a Telekomé, azokon is van kölcsönzési lehetőség, meg van ilyen előfizetéses moziklub dolog is. Tehát itt egy kicsit ráirányítottam most a figyelmemet erre, mert ugye mozis oldalt mozik nélkül nehéz csinálni, ezért kénytelen voltam megnézni azt, hogy mi az alternatíva. És hát van, hogyha az ember hajlandó kifizetni egy mozi egy árát a mozira, akkor fele annyiból kibérelhet egy filmet online, vagy a tévéjén, a set-top boxán, vagy az Apple TV-jén, vagy előfizethet egy mozi egy áráért HBO Go-ra, vagy Netflixre, vagy Prime-ra, és megnézhet ott dolgokat, és egy csomó jó film elérhető. Nem minden, azért vannak korlátai ennek az egésznek, de nagyon sok minden. És van olyan, volt olyan film most, és erre szeretném kivinni ezt az egészet, ami konkrétan a premierje Vimeon volt. Uh-huh. Ez a Hajdú Szabolcsnak a Békeidő című filmje.
Amit majdnem megnéztem, de végül nem jutott rá időm. Majd mindjárt elmondom, hogy mit néztem helyette. De egyébként tök jó, amit mondasz, ez az egész on-demand, meg ez a vegyél filmet online dolog. Most szigorúan Magyarországról beszélek, de ezt már szerintem párszor megbeszéltük, vagy nagyjából érintettük ezt is, hogy a Netflixre még előfizet az ember. Az HBO Go-ra is előfizet az ember, bár ott már, mivel nagyon kevés igazán menő sorozatuk van, ezért ott általában a 30 napos trial verzióban lebingelik, és aztán lemondják, és akkor regisztrálnak egy másik címet, és akkor megnézik a második évadot belőle fél év múlva, igen.
Erősödik azért az HBO Go-t, tegyük hozzá, azért nagyon egyre erősebb tartalma van fönt.
Igen, csak például saját személyes példám, erről múltkor meséltem, azt hiszem, hogy egy konkrét filmet szerettem volna megnézni, és úgy voltam vele, hogy nem fogom letorrentezni, mert jól akarok viselkedni. És hogy egyrészt rettenetes élmény volt, mire egyáltalán megtaláltam, hogy hogyan tudom megvenni, és akkor ott álltam, hogy ez a film 1290 forint, és nem tudom, hogy jó-e. Csak úgy egy film. És nem fizettem ki egyszerűen, és hogy szerintem, és ez lazán kapcsolódik ehhez a koronavírus alatti szituációhoz, hogy ugye nekem elég sok zenész, meg művész, meg fotós, meg ilyesmi ismerősöm van, és egyszerűen mindegyik napi szinten tolja ezt az arcomba, hogy támogass, mert nekem most rossz. És komolyan 100%-ig empatizálok vele, és borzasztóan sajnálom, és egy pár ügyet így támogattam is, de hogy egyszerűen ennek van egy teteje, tehát hogy sajnos nem tud elműködni egy egész iparág közösségi finanszírozásból. Ugyanezt gondolom a mostani mozi helyzetről is, hogy jelenleg egy átlag embernek bizonytalan a jövője. Bizonytalan az, hogy lesz-e állása, bizonytalan az, hogy az adott szektorban, ahol dolgozik, lesz-e szükség az ő munkájára, és ha igen, akkor mennyi pénzért. Bizonytalan az, hogy az albérlete, amiben lakik, annak a tulajdonosa nem fog-e megszorulni, és nem fogja eladni felőle a lakást. Bizonytalan az, hogy a hitele nem dőle be, vagy hogy bármilyen egészségügyi problémája lesz-e, amit nem tudnak ellátni a kórházban, mert koronavírus van. Mindenki rohadt bizonytalan, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon kevés az az ember, aki nyugodt szívvel és ténylegesen megengedheti azt magának, hogy most ebben a hónapban 5000-rel támogatom a transzparens újságírást, 1000 forintot adok a festőhaveromnak, online mozi jegyet veszek, pedig letölthetném egy kattintással ingyen. Szóval ezek nagyon szép dolgok, csak úgy gondolom, hogy így Kelet-Európában ezek nagyon-nagyon korlátosan működnek, és én szeretném a legjobban, hogy ez ne így legyen, de amit látok, az nem ez.
én nekem egy dolog ütötte meg nagyon a fülemet még az elején a mondandódnak, és amellett, hogy egyetértek az egészen, nyilván nagyon sokan pénzügyi bizonytalanságba kerültek jelenleg, és ott nehéz, sokszor meg kell fontolni még egy mozi jegyárát is, de vagy még annál kevesebbet is. Viszont ami inkább megütötte a fülemet, az az volt, hogy most kifizessem ezért a filmért, hogyha nem tudom, hogy jó-e.
Jó.
De ez, de Csabi, nem feltétlenül van ez a baj, ez csak egy érdekes hozzáállás a dolgokhoz. Tehát, hogy úgy fogyasztunk tartalmat, hogy azt azért fizetünk, amiért biztos tudjuk, hogy jó.
Nem. Jó, ez rosszul fogalmaztam. Itt arra gondoltam, hogy ez nem egy aktuális film volt. Valami Seth Rogen film volt, múltkor meséltem róla, mit tudom én. Valami könnyed vígjátékot akartunk nézni, és akkor így mit tudom én, valahol rátaláltam erre a filmre, hogy na, ez állítólag nem is olyan rossz. De hogy akkor valahogy beütött nekem, hogy jó, mit csinál egy rendes ember, ha csak úgy meg akar nézni egy filmet, és akkor ezen az úton haladtam végig, és akkor végül azért nem fizettem ki érte egy mozi egy árát, mert érted, egy moziba úgy megyek el, hogy jön egy film egy rendezőtől, akit szeretek, egy színésztől, akit szeretek, jön egy film, és elmennek rá a barátaim, és hívnak. Így veszek mozi egyet általában, de úgy, hogy van egy 6-7 évvel ezelőtti IMDb 6 pontos Seth Rogen film, adjál érte 1300-at, így nem. Ennyi volt ebben csak. De mondjuk, hogyha így maradna egy évig a rendszer, hogy az új filmek pénzért vannak az interneten, azt kifizetném. Mert azt össze tudom hasonlítani egy mozival, még ha a tévében is nézem.
Hogyha azt mondjuk, hogy a filmekért mondjuk csak az első másfél évben kell fizetni, utána ingyen nézhetnéd mondjuk, tegyük fel egy ilyen dolgot. Hát senki nem nézne új filmet. Azt mondanák, hogy megvárom, még jön a tévében, ugye? Ismerős?
Hát igen, és ugye erre a modern ember arra gondol, hogy megvárom, amíg kiadják az országomban DVD-n, hogy aznap este már fölripeljék nekem a torrentre. Tehát én amikor kinézek a buborékomból, ami ugye informatikusok, meg alapvetően középosztálybeli emberek között történik, így azzal szembesülök, hogy nem, hogy nincs még itt ez a fajta forradalom, hogy akkor fehérítjük a tartalmakat, meg fizetünk dolgokért, de hogy soha nem volt ennyire máshogy. Tehát az átlag ember a mai napig böngésző ablakban nézi a nézzélingyenfilmet.hu-ról reklámmal a filmeket vasalás közbe. Ja, tehát ez az embereket egyszerűen nem érdekli, ez a dolog, amiről mi itt beszélgetünk.
3-22-40-ben kamera.
Igen, így van. Így van, és beleégetett japán felirattal, mert onnan tudták beszerezni a kamripet. De hogy van ez az ember, meg van az egy fokkal igényesebb ember, akinek azért a kamerás rip az nem elég fasza, mert hogy szeretné, hogyha a 4K TV-en jól néz neki, de azt sem fogja az összes filmet moziban nézni, mert nem ér rá, nem érdekli, nincs kivel menni, a barátnője nem szeretné nézni, a barátai nem szeretnék megnézni, és igenis megvárja, amíg a torrentre fölkerül. És 10-ből 8 magyar ember így néz filmet. Szóval ez lehet, hogy egy Amerikában, amikor mit tudom én, a net csomagodba beépítik a Netflixet, és a tévéden van piros Netflix gomb, akkor más. És persze mi is fizetünk dolgokért, mert nekünk nem fáj az a havi 2000 forint, de Magyarországon nagyon sok embernek fáj a havi 2000 forint, és sajnos ez érthető.
Na de várjál, hogy működik a piacgazdaság? Az van, amire van kereslet. Magyarországon senki nem bünteti a torrentezést tulajdonképpen, mert
ténylegesen nem, csak papíron.
Összehasonlításképpen az Egyesült Királyságban büntetik. Tehát ott konkrétan lecsapják a töködet érte. Ott az emberek nem akarnak torrentezni, ott igényük van arra, hogy de baszki, én csak meg akarom nézni ezt a filmet, de nem akarom kockáztatni, hogy a torrent miatt lebukjak. És erre azt mondja a filmszolgáltató, hogy jó, akkor én fölteszem neked a filmet pénzért. Mert tudom, hogy meg fogod venni, és nekem megéri azt a pénzt belerakni, hogy licenszeljem az online-ra a filmet neked, mert lesznek annyian, akik kifizetik. Magyarországon az emberek többsége ingyen tölt le filmet, megnézi ezeket a fosokat az online filmes weboldalakon, ezért nincs piacképes kereslet arra, hogy most ténylegesen felrakják a legújabb filmeket, ezért ami fölkerül, fölkerül, ami nem, ami benne van esetleg a tévé előfizetésedben HBO, ja, hát akkor van HBO gomb, akkor használom, de úgy direktben nem fizetsz elő, és így...
Persze, ez nem nagyon jól látod, de ez... Ugyanúgy ez az egész probléma felnagyítható minden egyes társadalmi működésre, a BKV bérlettől elkezdve a autóparkolás, mindenféle dolog, ami amúgy pénzbe kerül, de meg lehet oldani, hogy ne kerüljön pénzbe, az pontosan ezt szüli. De hogyha meg ezt még tovább kizumolod, akkor meg az van, hogy az embereknek nincs elég pénze a munkájukért.
És arra, hogy egy olyan társadalomban nevelkedtek föl, ahol valahogy elültetődött az agyukba az, hogy ha ügyes vagy, akkor ingyen is megkapsz mindent, ha ügyes vagy.
Így van. Ha jóban vagy a Ferivel, akkor ő megmondja, hogy a Janit kell felhívni, és majd ő beköti úgy a tévét, hogy jöjjön rajta az HBO. De nem mondd el senkinek.
Igen, de azért, igen. Mert olyan társadalomban élünk, ahol az emberek úgy nőnek föl, hogy azt látják az őseiktől, vagy azt látják a szomszédjuktól, az iskolatársuktól, vagy akárkitől, hogyha ügyes vagy, akkor megoldod ingyen is. Egy olyan társadalomban, ahol azt látják az emberek, hogy ha valamire szükséged van, akkor fizetned kell érte, azok az emberek úgy nőnek föl, hogy akkor fizetek érte. Uh-huh. És ez miért gond? És ez miért baj? És itthon azért baj, idézőjelben baj, mert hát ha ügyes vagy, akkor nem kell érte fizetni. Akkor ingyen van. Miközben uh-huh. semmi sincs ingyen.
És tudod, mi az érdekes? Hogy most pont nemrég adtam fel az albérletemet, és találkoztam a tulajdonossal utoljára, és ő nekem egy annyira fura ember, ő egy ilyen UFO-nak látom őt, pedig hogyha, mit tudom én, Svédországban élnék, és ott lett volna a főbérlőm, akkor egy átlagembernek láttam volna valószínűleg, de hogy ő egy vállalkozó csávó, mellette amúgy orvos, ez most mindegy is, de hogy akármikor találkoztam, vagy telefonáltam, vagy leveleztem vele, ez az ilyen elképesztő higgadt magabiztosság és vidámság árad belőle, és amikor beszélgettem vele, így minden történetéből az jött ki, hogy ő így jól van. Neki vannak így ingatlanjai, mindegyik után becsületesen adózik, minden lépésemről közjegyző, meg ügyvéd, meg minden szépen le volt papírozva, nem bincsizett semmivel, ha valamit kértem, megcsinálta. És mondta, hogy ő egyszerűen ebben hisz, hogy embereknek add meg azt, ami jár nekik, mindenkivel legyél korrekt, ha kérnek tőled valamit, hogy fizesd be, akkor fizesd be, és így konkrétan nem engedte, hogy olyan gázszerelő jöjjön, aki nem ad számlát. Mert ugye azt úgy szereti lefűzni, meg hogy akkor legyen nyoma, meg az SZIA-ból akkor így, meg úgy, és hogy tényleg, és több ilyen emberrel találkoztam már így ügyfelekkel, stb., hogy az a fajta gazdag ember, aki lehet, hogy nem is annyira gazdag, mint akit utálsz, mert egy fasz, hanem csak kicsit kevésbé gazdag, de annyira már elég gazdag, hogy boldog lehessen, és átlátja ezt az összefüggését a világnak, hogy nem kell neked minden. Elég, hogyha annyi van csak amennyi kell, de azt úgy tényleg jól csinálod, és kikezdhetetlen vagy, és nincs benned egy állandó frusztráció, hogy jaj, mikor jön a NAV? Jó. Hát jöjjön.
És várjál, azt még hozzátenném, hogy ennek ellenére a szabályok betartásával, a szabályozó rendszernek a kis nüansznyi problémáival, meg kisebb-nagyobb bajaival is hajlandó együtt élni, megalkuszik így ezzel, de neki ez így jó. És akkor most bedobnám a bombát, az óriási analógiát, hogy ez kérlek szépen az iPhone a legjobb versus a cianogen móddal rútolt Android a legjobb.
Az a baj, hogy én teljesen értem, hogy mire gondolsz, és teljesen vibrálok ezzel a gondolattal, de sajnos ebbe is, hogyha beleveszed ezt a vallási áhítat versus pragmatikus értek hozzá világnézetet, már megint ott vagy, hogy te egy evangélista vagy, meg hogy ebben semmi szakmai érv nincs, Csabi, és hogy el vagy vakulva, szóval az Apple ebből a szempontból rossz analógia mindenre.
De ne mondd már nekem, hogy nem lehet azt gondolni, hogy egyszerűen oké, hajlandó vagyok kifizetni a nem tudom mennyivel drágább összeget ezért a csúcstelefonért, ami gyakorlatilag képességeiben megegyezik egy Samsung csúcstelefonnal, de én ezt fogom megvenni egy kicsit drágábban, meg tudom, hogy nem fogok tudni rá föltenni mindent, csak nagyon sok mindent, és hogy bizonyos dolgok azok úgy vannak, ahogy és nem lehet megváltoztatni, de cserébe nyugodt vagyok, kényelmes, jön a frissítés, nem szaggat, nem fosik be, általában.
Figyelj, én ezt 100%-ig értem, csak azt mondom, hogy most aki a kínai, nem tudom honnan importált 5 darabba házilag összerakott, megsütött Androiddal futtatott telefonjában hisz, annak ezt soha nem fogod tudni átadni, mert egyszerűen emberileg, alkatilag nem érdekli, ami,
jó,
ami
hát
téged
ugyanígy
érdekel.
Nem fogsz tudni rávenni embereket arra se, hogy befizessék az adót.
Jó, jó, oké, ebből szempontból áll az analógia, igen, igazad van.
És pontosan
jó, csak fázom az Apple témától, mert...
Mert most jött mindig... ki egy új telefon, és nem volt róla nagy event?
nem azért.
Egyébként
nem azért, de beszélhetünk az iPhone SE-ről majd.
Beszéljünk majd róla, mert nagyon azt mondták, hogy oda fog csapni egy-két vetélytárs androidos telefonnak, mert végre egy olcsó iPhone megint. Ami...
És akkor, hogyha ez tényleg így lesz, akkor viszont én annyira fogok röhögni, mert az a sok ember, aki eddig azzal ekészte az iPhone-t, hogy hát az igazából szar, de most, hogy olcsó, megveszi, akkor valójában nem arról van szó, hogy eddig csak simán drága volt?
És nagyon sokszor csak ennyi a probléma, hogy hát én nem engedhetek meg magamnak egy iPhone-t. Ezért inkább kicsit kevesebb pénzt, és mondjuk valamennyivel több idegszálat fizetek azért, hogy egy kevésbé optimalizált, de nem, mert most megint leszólom az Androidot, de nem, mert az az igazság, hogy ha jó androidos telefont akarsz venni, akkor is a pénztárcádba kell nyúlnod eléggé rendesen. Az olcsó telefon, ahogy az olcsó hús, szar.
Igen, de akkor jönnek a privacy nácik, akik meg erre azt mondják, hogy oké, lehet, hogy ugyannyiba kerül egy rendes androidos telefon, mint egy iPhone, de hogy az legalább az enyém. Mert tudod, jönnek ezek a dolgok, hogyha elolvasod az Apple ASFE-nek a 12.6-os pontját, akkor az kimondja, hogy te valójában nem megveszed az operációs rendszert az iPhone-othoz, hanem csak bérbe veszed és használhatod, mert az Apple megengedi, és ez egy akkora nagy mentális teher embereknek, hogy...
Ezek azok az emberek, és nem tudom, hogy létezik-e tényleg az analógiám szerinti ember, aki elolvassa a közlönyben megjelenő törvényt, és azt mondja, hogy ez egy átbaszás, ezért nem tartom be.
Nem tudom, hogy ezek összefüggnek-e. Tehát nekem egy konkrét ismerősöm, és egyébként neked is ismerősöd, ez az ember, aki ezt nekem levezette egyszer, és hogy igen, tehát ő az ember, akinek sokkal fontosabb, hogy etikus legyen a nem tudom milyen, hogy a böngészője ne tárolja el a nem tudom milyeit. Én soha nem fogom megérteni ezeket a dolgokat, a legkevésbé sem, de tiszteletben tartom, hogy neki ez fontos, legyen neki androidos telefonja. Csak annyira utálom, amikor én meg nem ezen az úton járok, és én úgy vagyok vele, hogy 2-3 évente veszek egy iPhone-t, azt van, és ennyit foglalkozom a telefonommal, hogy van. Soha senkinek nem mondom el, hogy iPhone-om van, soha senkinél nem tartom magam semmilyen szinten többnek, de egyszerűen mindig jön egy ember, aki így rám süti ezt a billogot, hogy te az iPhone-os gyerek vagy, és hogy akkor hát az micsoda egy snob termék, és hogy az
jó,
egy túlárazott szar.
Csabi, nem is prücskölöd a telefonodat minden héten, mert van valami olyan dolog, amit nem szeretsz benne, vagy valami egyszerűen csak működik, és elfelejtheted,
igen,
és nem kell elgondolnod.
Igen, de mindig van egy ember, aki elmondja neked, hogy dehogy neki a 6,5 éves Samsung S akár micsodája, ami 3-szor esett a tócsába, az milyen jól működik, és persze, valószínűleg ő ténylegesen elhiszi ezt, és ő tényleg úgy látja, hogy jól működik, de te meg a kezedbe fogod, és eldobod, mert szörnyű.
Jó, de...
De más emberek vagyunk, ők ezt nem látják.
Nem, de miért érzi szükségét annak, hogy bizonygassa neked, hogy az övé is van olyan jó? Nem azért, mert ő valójában olyat szeretne, mint a tied, de csak azt engedheti meg magának, amilyen van, és megmagyarázza, hogy neki jó az is.
Igen,
így
de ez
az
meg...
emberek.
Persze, csak én meg nem akarom azt a billogot rásütni ezekre az emberekre, hogy irigyek a pénzemre, mert nekik nem lehet iPhone-juk. Tehát érted,
hát
én nem
jó,
akarok semmi ilyet.
De az emberek szimplán irigyek a másik dolgaira. És ez is visszakanyarodik oda, hogy egy olyan társadalomban, ahol úgy vagy vele, hogy neked te abban a mit tudom én, social státuszban vagy, hogy neked csak akkor lehet mondjuk 4K tévét, hogyha összesefteled ért a pénzt rá, akkor azt fogod mondani, hogy hát De akkor is 4K TV-t akarsz, nem mondja azt, hogy jó, hogyha szabályosan mindent befizetek, akkor én nem engedhetem meg magamnak a 4K TV-t, csak a bizony, tudom én, 32-szoros kis LCD-t, de nekem jó az, mert egyébként szabálykövető, tisztességes állampolgár. Ó, faszt, ő is 4K TV-t akar venni, meg is veszi. Olyan embereknek, akiknek tudom, fele a fizetése, mint az enyém mondjuk, néha jobb cuccai vannak.
Hát sőt. Tehát nekem vannak ismerőseim, akik konkrétan kétkezi melósok, pultosok kocsmában, de cetelem áruhitelre olyan tévéjük, meg olyan hifiük van, mert hogy valahogy nekik az a fajta státuszszimbólum sokkal fontosabb, mint hogy mondjuk be legyen vakolva a házuk, vagy mondjuk befizessék a telefonszámlájukat. Tehát vannak ez ilyen
kulturális különbségek. És ez megint az a probléma, hogy azt hiteti el velünk ez a világ, hogy akkor vagy valaki, hogyha mint a tankcsapda számba.
Okay. igen. És amúgy tök érdekes, hogy nemrég volt egy ilyen nagy beszélgetésem erről valakivel, hogy most pont kapcsolódik ide, hogy ez a tárgy fetisizmus, meg tárgy, hogy mindig újat veszünk, meg mindenből mindig kell az új, meg minden feladatra mindig megveszem az optimálisan erre való terméket az internetről, és az Amazonról, és Kínából ide rendelem, hogy most például van most ez a vírus helyzet, ami bizonyos optimista emberek szerint akár azt is kihozhatja úgy nemzetközileg a társadalmakból, hogy húha, eddig nagyon rosszul csináltunk mindent, mert hogy kialakulhatott ez a nagy világszintű pandémia, és akkor mi lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk lokálisabban gondolkodni, kicsit visszafogni a fapados repülést, kicsit visszafogni a túltermelést, a túlfogyasztást, a kínai fröccsöntött szaroknak a rendelését, és akkor egy kicsit így lelassulnánk. Nyilvánvalóan semmi hasonló nem fog történni világszinten, ez tök egyértelmű, de én például magamon megfigyeltem az elmúlt 2-3 évben, hogy valahogy az élet úgy hozta, hogy olyanná váltam, hogy ezek a dolgok nekem kicsit elkezdtek így automatikusan fontosabbak lenni, és anélkül, hogy bármi ideológiám lenne erre, vagy bármilyen szinten én ezt így tudatosan csinálnám, azt figyeltem meg, hogy például nemrég downgrade-eltem számítógépet. És elkezdtem, én világéletem úgy voltam vele, hogy a használtat semmiből soha, meg nem kell nekem a másnak a szara, meg nem tudom, mi baja van, meg nincs rajta garancia, és akkor mindig vettem mindenből az újat, és ez valahogy elmúlt. És valahogy elkezdtem olyanná válni, hogy mi lenne, hogyha csak egy kis tiszteletet adnánk ennek az 5 éves, amúgy teljesen jó tárgynak, és mondjuk így megpróbálnánk ezzel együtt élni, és a jó oldalát látni, és megy.
Figyelj, Csabi, kianalizálom neked egy kicsit, hogy ez szerintem miből fakad. Ez szerintem abból fakad, hogy már nem akarod más dolgokkal jobbá tenni az életednek azt a részét, amit egyébként nem tudsz. Azt mondod magadnak, hogy én tulajdonképpen jó vagyok így, ahogy vagyok, nincs olyan problémám, amit képtelen vagyok megoldani, ami miatt folyamatosan van egy kisebbségi komplexusom, amit valami mással kompenzálnom kell. Nincsenek komplexusok. Tehát elmúlt, és innentől kezdve hatékonyan nézed a dolgokat, azt mondod, hogy hát nekem nem sincs szükségem erre a nagy valamire, mert minek ez ilyen nagy? Nem kell ilyen nagy. Egy kisebb is elég. Abból se kell ilyen nagy. Még hogyha lenne valamid, ami nagyon kicsi, és szükséged lenne egy nagyobbra, te nem tudod megteremteni magadnak azt a nagyobbat, akkor elkezdesz körülnézni, hogy jó, de miből lehetne nekem egy nagyobb? Valami más, ami nagyobb, mint a másé, mert akkor nem kéne mindig azon gondolkodnom, hogy az a valami, az kicsi.
Nagyjából, ez kerek, igen. Meg nem tudom, igazából egyfelől ez, amit mondasz, másfelől viszont belegondolok például a számítógép históriámba, hogy mit tudom én, x évvel ezelőtt, amikor megjelent az első touchbáros rettenet fos MacBook Pro, akkor éppen konkrétan nem volt számítógépem, és szabadúszó lettem, és hát basszus, mi van most a boltba? Mondom, nem baj, legyen drága, és akkor megvettem a boltból újan az aktuális MacBook Pro-t, amit én tárgyat annyira ritkán utálok, tehát hogy 2 évig volt az a gépem, és ott álltam, és így minek ez nekem? Tehát, hogy gyakorlatilag semmilyen olyan élményt nem adott, amit a korábbi öreg MacBook Pro-m ne adott volna, amit már eladtam, És így úgy voltam vele, hogy jó, most még ér valamit, tök jó áron el tudta adni, átvette egy cég bizományba, el is adták azonnal, és az árának a feléből, tehát a használt árának a feléből vettem egy 6 éves MacBook Pro-t, most már azóta 7, és jelenleg így azon van a zenélős setupom, most is arról podcastelek, videócsat, Ableton, Chrome, minden izé, és működik. És hogyha nem várok tőle valamit, amire amúgy nem kell, csak így ki akarom írni a tech Twitterre, hogy haha, ez megbírja csinálni ezt is, de nem akarom, hogy megcsinálja azt is. Tehát ami tényleg akarok rajta csinálni, azt tudja. És ennyi.
Én egy időben nagyon benne voltam abba a hírfolyamba, amiben azok a cikkek mentek, hogy húztuk a processzort túl, hogy több RAM, meg mit tudom én.
Vízszűtés.
És eltűntem ebből az egészből. Van egy-két számítógép itthon a lakásban, céges, meg magán, amik tudják azt, amire szükségem van. Az egyikbe, amikor már elkezdtük ketten használni, akkor kicsit kevés volt a RAM, szerencsére lehetett benne bővíteni, beleraktam, azóta az is tök jól megy, és nem gondolkodom rajta, hogy nekem hogy kéne, meg mit kompenzálnom tovább.
Amúgy nekem volt egy érdekes ilyen rájövésem, ami nagyon sokat lökött ebbe az irányba, és ez csak most esik le. Jártam egy csávónál, erősítőt vittünk javítani hozzá, mindegy, de hogy amúgy ő ilyen amatőr rádiós arc, meg ilyen meg elektroműszerész, meg ilyen mindenhez is ért, és neki olyan stúdiója, hogy tele van ilyen nagyon vintage cuccokkal, de ilyen 40 éves csöves erősítőtől elkezdve ezek a fadobozos videótól hangfalak, meg minden, és azt néztem, hogy így minden cucca ilyen tökéletesen tiszta és újszerű, és működik, és megvan a helye, és be van kötve, és a kábel szépen el van vezetve, mindenről tudja, hol van, mindenről tudja, hogy melyik kapcsoló milyen paraméterét állítja melyik erősítőnek, és egy ilyen halál nyugodt ember. És mondom, bazzeg, hogy ezt vajon hogy kell csinálni, hogy én is ilyen legyek? És rájöttem, hogy sehogy, ezt nem kell csinálni, egyszerűen csak nem csinálod a másikat. Tehát, hogy nem csinálod ezt, amit én eddig csináltam, hogy mindent kidobok, mert idén már van másik. Hanem csak úgy dolgokat így megismersz, megszeretsz, és így nem csinálsz innentől semmit, csak megmarad a dolog.
Ez egy fantasztikus tanács egyébként, tehát most tudom, és végtelenül is kisebbíteni akarom, csak ez konkrétan az a tanács, hogy legyél okos. Hát úgy, hogy ne legyél hülye.
De amúgy igen. De tényleg.
De ennyi az egész, tehát ne legyél hülye.
Igen. Igen, és ez az ő példáján keresztül, anélkül, hogy bármit evangélizált volna, vagy bármit mondott volna erről, csak így kérdeztem, hogy figyelj, mert tök érdekes az a cucc, az mi? Hát kérlek, az hogy? És így három bővített mondatban elmondta, hogy az micsoda, és utána ennyi. Tehát nem akart ő így téríteni, hogy ahogy ő él, az úgy jó, hanem nekem csak úgy simán tetszett. És belenéztem a saját életembe, hogy milyen tárgyam van, amiről ennyit tudnék mesélni. És rájöttem, hogy nincsen semmim, amit szeretek, mert mindent mindig lecserélek. Nem tudom, ez pár éve volt, és most így, ha körülnézek az életemben, akkor van egy 21 éves autóm, amit imádok. Van egy 7 éves számítógépem, amit imádok. Így minden. A telefonom is lassan 3 éves, kicsit karcos, de hogy nem érdekel. Csak egy telefon. És semmilyen birtoklási vágyat nem érzek, és hogyha jobban belegondolok, most van 2020 mindjárt fele, és idén szerintem nem vettem boltban kb. Semmit. Tehát így mondjuk ruhát. Vagy nem tudom, ilyen elektronikai eszközt.
Nem árt venni, hogyha elkezdek kiugadni,
de hogy volt elég. Tehát túl sok ruhám volt, tehát konkrétan karácsonykor 2 tömött IKEA-s szatyor kidobandó szar ruhát vittem el a Vöröskeresztnek, és hogy még azok után maradt annyi, hogy 2 mosás között nem fogy el a fele.
Na, pontosan. Minek? Marie Kondo nálunk is rendbe tette a ruhás szekrényt, és azóta én sokkal nyugodtabb vagyok, kihúzom azt a fiókot, amiben a pólók vannak, és abban vannak a pólók. Azok igen. A pólóim, és kész.
Így van. Meg nekem hozzájön az is, hogy most jelenleg ilyen nagyon fura életleosztásban vagyunk, mert ugye a karantén helyzet miatt meggyorsítottuk az összeköltözést, és most ilyen nem ott, ahol terveztük, hanem ilyen köztes lakásban élünk ketten, ilyen nem annyira optimális helyen, és hogy emiatt, hogy az egész háztartásomat ide kellett mozdítanom egy már kész háztartásba, így nagyon átértékelődött, hogy most ez a dolog valójában kell, És ahogy mondtad te is, hogy Marie Kondo, hogy így ránéztem egy, mit tudom én, 6 évvel ezelőtt az internetről megrendelt valamilyen elektronikai eszközre, amit így majd arra jó lesz, hogy, és arra, amire jó lesz, hogy arra soha a büdös életben nem használtam, cserébe már a 4. albéletbe vinném át, hogy a fiókban legyen. Igen,
és már nem, hogy örömet nem okoz, de bosszúság, hogy folyamatosan
pontosan. És azt vettem észre, hogy egy raktár az életem, és hogy még mindig a fele megvan ezeknek a fölösleges szaroknak, csak ugye itt meg előjön belőlem a kapitalista, hogy basszus, hát ha ezt...
Ezért pénzt adtam.
Így van, és hogy nem kevés pénzt adtam érte, akkor, amikor azt hittem, hogy kelleni fog, soha nem kellett. Egy hobbi, amit el akartam kezdeni, bevásároltam hozzá, majd nem lett a hobbi. De 5 éve hordom hozzá szarokat dobozokba. Minek?
Én valahol ezen a vonalon van az, amikor azt mondom, hogy én bizonyos dolgokért hajlandó vagyok hitelbe fizetni. Azért, mert van, akit az nyugtat meg, hogy kifizeti, és nem tartozik. Engem meg az nyugtat meg, hogy ezért a cuccért fizetek, de használom is. Akkor igen. Tudom, hogy miért fizetek. Azért adtam ki 200 000-et, hogy most akkor hány évig lesz ez jó nekem? Mikor kell legközelebb ugyanennyi pénzt kiadnom érte? Most akkor ez egy 200 000 forintos valami. Nem. Ez a cucc, ez havi 15-be kerül, és és ezt folyamatosan használom, folyamatosan fizetek érte, és ez így pont jó.
És amúgy nagyon szimpatikus dolgot találtam nemrég, ugye most azért viszonylag komolyan elkezdtem foglalkozni zenei producerkedéssel, és nyilván ahogy az ember halad előre, itt is van ez az instant get, meg ez a birtoklási vágyérzés, hogy huha, már értem, hogy működik egy EQ, értem, hogy működik egy limiter, egy kompresszor, de ez a gyári, ez biztos nem elég jó, és csak 50 euró ebből az, amit az a híres ember használ, vegyük meg, és hogy így nem. De itt is már vannak olyan szolgáltatók, akik azt mondják, hogy figyelj, ez a plugin $200 kerül, de adjál érte egy éven át havi $15. És akkor licenszelheted, és valami kis nem tudom milyen szoftver mindig ellenőrzi, hogy aktív-e még a licenszed erre a hónapra, és leasinggel ad a szoftvert. Amit amúgy az Adobe is csinál, csak az Adobe egy tűzre való szar, de az most mindegy, de hogy ez egy jó szoftver, amit amúgy egy kezdő ember, aki így most kezdi el hobbiként a munkája mellett ezt a tevékenységet, rohadt nagy könnyebbség neki, ahogy nekem is, hogy nem kell $1000 elköltenem esszenciális szoftverekre, mert lehet leasingelni. És nyilván el is lehet lopni, mint a filmet. Ugye ez itt is megvan, hogy minden fönn van a torrenten itt is, de na, tehát hogyha egy kicsit is komolyan akarom saját magamat venni, meg hogy egy kicsit is rá akarom magamat motiválni arra, hogy ez nekem tényleg egy akár megélhetés, akár egy professzionális tevékenység is lehet, hogy én zenével meg hangokkal foglalkozom, akkor legalább az alapszoftvereket, meg legalább azt, ami tényleg az induláshoz kell, azt ne lopjam el.
Na, és akkor itt azért egy dologra térjünk ki, egy nagyon mini pénzügyi fejtágítás itt a kedves hallgatóknak. Ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek előfizetésekben gondolkodni, ahhoz kell egyfajta pénzügyi tudatosság. Ahhoz tisztában kell lenni, hogy neked vannak rendszeres havi költségeid, amit egyébként rezsinek szoktunk hívni, mert hogy a villany, meg a gáz, meg a víz, meg a mit tudom én, ezek mind kellenek az élethez. Na most munkarezsik is vannak, meg szórakozás rezsik is vannak. És hogyha képes vagy ezekben gondolkodni, és tudatosan azt mondani, hogy jó, hát nekem a havonta az életem ennyibe kerül, mert abban benne van a játék előfizetésem, amit csak évente egyszer fizetek, de ki kell tudnom fizetni évente egyszer, meg benne van az, hogy leasingelem a PlayStation Pro-t, amit nem csinálok, de miért ne, akkor vagy megveszem a munkámhoz azt a tucat, amiről én meséltél, hogyha ezt tudatosan betervezed az életedbe, akkor onnantól kezdve az nem az lesz, hogy nekem valamiért fizetni kell, hanem annak megvan a helye.
Uh-huh. Még egy pici adalék ehhez a birtoklás versus nem birtoklás dologhoz. Most az jutott eszembe, hogy nekem egy ilyen, biztos van erre valami jó hangzó angol szó, de nem jut eszembe, mindegy, hogy ez a gear lust, igen, ez az gear lust, ezt így hívják, amikor nagyon vágyakozom mindig egy cuccra, amit még nem vettél meg, és nekem ez mindennel volt. Tényleg, tehát mióta keresetem van, sőt már előtte, amikor 16 évesen Counter-Strike-oztam, akkor is a 17 000 forintos gaming egér, amikor megvolt, akkor 3 hónapig volt érdekes, mert kijött egy másik, és én mindig akartam, és akartam, és akartam, soha nem játszottam egyiktől se jobban, sőt, mert mindig meg kellett szokni az újat, és mindig rosszabb lettem tőle valójában, de ezt nem akartam észrevenni, mert kellett, mert egy shiny új tárgy.
Jaja, viszont státusz.
Státusz, így van, és mióta ezt el tudtam engedni, hogy nem volt könnyű elengedni, de hogy mióta ténylegesen nem érdekel az eszköz, hanem csak a dolog, amit csinálok az eszközzel, azóta ez így nyomtalanul megszűnt, mert elkezdtem arra figyelni, hogy biztos, hogy elromlott ez a tárgy, és elvesztette az érdekességét. Nem lehet, hogy csak én nem vagyok elég kreatív, vagy én nem vagyok elég fejlett a munkában, és csak nem tudom kihasználni, pedig amúgy tök jó. De ez amúgy a fejlesztésre is igaz, hogy szerintem erre nagyon-nagyon sok szakmabelinek lenne szüksége, és most nem akarok szakmázni, de hogy nem biztos, hogy azért rossz ez a 3 éves kódbázis, mert nem React.js-ben van. Lehet, hogy csak simán nem logikusan van elszeparálva benne az a 17 komponens 17 felé, hanem mondjuk csak át kéne gondolni, hogy lehet, hogy nem újraírni kell, hanem mondjuk csak racionalizálni, és lehet, hogy teljesen jó benne az a 3 éves technológia, csak nem jól van használva.
Erre először is azt akarom mondani, hogy azért írunk át programokat új programnyelvekre, mert megjelennek új programnyelvek, amik azért jelennek meg, mert valakiknek az a legjobb szórakozása, hogy programnyelveket írnak.
Pontosan. Pontosan. És a legdurvább, hogy vannak olyan szakmabeliek, akikkel néha összesodol a sors, és ugye ilyen 2008-9-ben kerültem ebbe a szakmába, és akkor nagyjából egy webes cégnél volt HTML meg PHP. Na most ezek a nyelvek amúgy azóta nem romlottak el.
Nem.
Egyáltalán. Pontosan ugyanazt csinálják.
Egyébként.
Igen, mindegyik sokkal-sokkal jobb lett, és hogy azt látom, hogy akik viszont az elmúlt 4-5 évben szálltak be ebbe a szakmába, amikor már repülőgép vezetői engedély kellett ahhoz, hogy kiírt, hogy Hello World, és minden menő volt, és mindenhez tooling system volt, és azok egyszerűen nem tudják felfogni, hogy ez nem biztos, hogy kell. Tehát, hogy mindenre mindig űrhajót akarunk építeni, és az az űrhajó, az valahogy mindig elrosdásodik. De általában már azelőtt, hogy kimenne élesbe az első verzió. Hogy valahogy az a szemét űrhajó mindig elromlik. Miközben a feladat annyi volt, hogy menjünk át Szegedről Debrecenbe. De hogy oda miért űrhajóval megyünk, megy a vonat is.
Erre egy annyira rettenetesen jó példa a WordPress, ami nem képes megugrani azt, hogy eljusson arra a modul kezelési szintre, ahol egyébként mondjuk egy Laravel vagy egy Symfony tart, hogy Composerrel működik. A WordPress nem működik azzal, a WordPress csak mindig az, ami, és még mindig ugyanúgy kell kézzel deployolni, meg jó, de igen. Mindegy, szóval.
De figyelj, ugyanebben vagyok
úgy,
most is.
De jó van úgy.
Egyszerűen jó van úgy, jó csak, van csak, úgy. Csak miért nem ír már a világ egy jó WordPress-t? Tehát most, hogy már ennyi tudásunk van, miért nem csinálják meg ugyanazt a végfelhasználó által emészthető, de amúgy fejlesztésileg is felfogható terméket? Miért nem érez senkinek pénzt?
Lehet, hogy van.
Jó, mindegy, csak szakmázunk.
Nincs annyira elterjedve, de ne szakmázzunk. Egyébként tökre jó dolgokat mondtál, és itt annyit akartam még ezt hozzáfűzni, hogy azért egy picit ereszkedjünk le a nagy erkölcsi piedesztánkról, ahova emeltük magunkat, hogy igazából mindenünk megvan,
mondjuk
középosztálybeli értelmiségiként, vagy felső középosztálybeli értelmiségiként megvannak azok a dolgaink, amiktől nem érezzük az életünket hiányosnak. Így könnyű azt mondanunk, hogy hát igazából elégedett vagyok, és már azt nézem, hogy mi nem kell. De összehasonlításképp valaki, aki csak azt látja, hogy mindenki másnak több van, mint neki, az nem fogja tudni így látni a világot.
Uh-huh. Igen.
És meg kell érteni őt is, és szerencsétlen, hogy mondjam, idézőjelbetéve szerencsétlen, nem bántásból mondom neki, ő a környezete áldozata, a társadalmunk áldozata, egy olyan világnak a terméke, ami azt akarja neled mondatni, hogy akkor lehetsz elégedett, hogyha van ezed, meg azod, meg amazod. És majd, hogyha elégedett vagy, akkor gondolkozhatsz rajta, hogy mi nem kell. Egészen addig azon kell gondolkozzál, hogy mi kell. Mit kell még megvenned?
Igen, de hogy erről már évtizedek óta írunk nagyon jó könyveket és filmeket, ha csak a legnagyobb klisét, a Harcosok klubját említem, már az is elég, ami egy 21 éves film, és hogy a legtöbben még iskolás kisgyerekek voltunk, amikor már a filmváltozat elkészült abból a sokkal régebbi könyvből, és hogy már abban ott volt az alapigazság, hogy nem a munkád vagy, nem egy öltöny vagy, nem a pénztárcád vagy, nem az IKEA a kanapé vagy, és hogy mégis erre ment a világ, és igen, én rettenetesen sajnálok mindenkit, aki mondjuk azért nem szerez élményeket az életében, mert a tevékenységeit az határozza meg, hogy egységnyi idő alatt a legtöbb pénzt tegyen félre egy tárgyra, vagy ilyesmi. Mert ez nagyon sok ember ezt nem is vallja be magának, és mondjuk nem is, lehet, hogy nincs is tudatában annak, hogy ezt csinálja, de hogy egy ilyen vágyott életszínvonalat üldöz, és olyan dolgokról mond le az úton, amik amúgy maguk az értelem lennének a tárgy helyett, csak ezt így nem látod, mert van egy ilyen alapszorongásod, amit valószínűleg így cipelsz a szüleidtől tovább, a régi időkből, vagy nem tudom, hogy annak a többinek mindig az új iPhone-ja van, és hogy azok a többiek többet keresnek, és akkor így nem, most péntek este van, igazából ráérek, de azt mondom, hogy nem érek rá, mert akkor el kéne költenem 8000 forintot alkoholra, meg pizzaszeletre, és most inkább nem költöm el, mert akkor nekem nem lesz meg az iPhone, mint a többinek, aki amúgy elmegy inni, mert ő megengedheti magának, de hogy nem az lenne a lényeg, hogy inkább menj el, akkor ne költsél 8000-et, csak 3000-et, ne vágyj az iPhone-ra, hanem mondjuk tök mindegy, hogy milyen telefonod van, de legalább embereket láttál és beszélgettél.
Jó, hát amíg olyan emberek közé mész, akik azt lesik, hogy milyen telefont veszel elő, és hogy hány körre hívod meg őket.
Persze, azt ne csináld, de hogy ez meg önbecsülés, hogy miért azok a barátaid, akik ilyenek. Miért nem ismered fel, hogy te ennél jobb vagy?
Na jó, Csabi, és akkor már ott tartunk, hogy ne keveredjen az ember rossz társaságba, válogassa meg, akikkel barátkozik. Nagyon okosak tudunk ám lenni. Nagyon meg tudjuk szakérteni a tehát most nem hibáztatlak egyszerűen, csak tényleg ott tartunk, hogy már érezzük magunkat kompetensnek, hogy élettanácsokat adjunk.
Nem, félreértesz, ebben semmi tanács nem volt, én csak kérdeztem valamit, hogy miért nem mondja azt az ember, hogy nem ezek az emberek visznek előre, mert félünk. Ja, és én is nagyon sokáig ilyen voltam. Mindenki fél, hogy úristen, van ez a három ember, aki néha elhív inni, de hogy ők, nekik jobb telefonjuk van, és nekik fontos, hogy milyen telefonjuk van, és igazából kurvára nem kedvelem őket, de más meg nem hív.
Amúgy És szerinted mi az, amitől a legtöbb ember fél? De tényleg a legtöbb. A 21. században ebben a modern világban, és most nem nézzük az elmaradott dolgokat, ahol az emberek tényleg az oroszlántól félnek, hogy megeszi őket. Mitől félnek az emberek a legtöbben?
Saját maguktól, hogy egyedül maradnak a gondolataikkal. És nem lesz ott semmilyen figyelemelterelés, nem lesz ott semmilyen mentség arra, hogy ne gondolkozz a problémáidon igazából.
Igen,
minden arról szól, hogy ne gondolkozz, és minden arról szól, hogy ne vedd észre, ami van, hanem azt vedd észre, ami fölötte van.
A magány az egy nagyon fontos, igen, a másik pedig a szégyen.
Igen. De a szégyenből jön a magány.
Igen, tehát ugye a szégyen az alapvető. Az emberek nem akarják szarul érezni magukat mások előtt.
Így van.
És minden erre vezethető vissza, és akkor azok, akik nem foglalkoznak a szégyennel, mert nem szégyellik magukat, mert leszarom, milyen telefonom van, leszarom, hogy milyen kanapén van, az ember hirtelen felszabadul ettől az egésztől.
Pontosan.
És bárcsak meg tudnám tenni én. Én ugyanúgy esendő vagyok, én ugyanúgy félek attól, hogy valamim nem a legjobbak valamiből, tehát vagy ilyesmit.
Persze, ez nekem is megvan, de hogy én, hogy mondjam, tökre büszke vagyok arra, amennyit leadtam ebből. Tehát, hogy ahhoz képest, ahonnan indultam, jelenleg elképesztően szabadnak érzem magam, mert nem feszélyeznek ezek. Nyilván, ha valaki átjön, kitakarítok, és ha valaki, tehát, hogy rendesebb az életterem, ha valaki látja is, meg nyilván egy picit szebbek a dolgok, ha valakinek elmesélem, mint amilyenek, de hogy egy picit. és nem alapvetően. És hogy ez egy nagy munkának az eredménye.
Van egy tök jó példám egyébként, amit az emberek, ami a szégyennel kapcsolatos, valamilyen szinten lehet, hogy tudsz is vele azonosulni. Az emberek nagyon nem akarják szégyelni magukat a rokonaik előtt, mert nem azt csinálják, amit a korukhoz képest kéne csinálniuk. Nincs még házad, nincs még kocsid, nincs feleséged, nincs gyereked, nincs kutyád, nincs... What?
Ugye, ez számomra az emberi létezés egyik legalja. Tehát, hogy ez a vidéki rokonséming, ez, vagyis hát a vidéki rokontól érkező séming, most jó, hagyjuk a vidékizést, nem ez a lényeg, csak hogy most komolyan, tehát ezek a tipikus ilyen nagyszülők nyomasztják ezzel egymást, hogy hát voltam kint a sírnál, le volt róla döntve a cserép. És akkor mit gondol a sírszomszéd? Tudod, ja. És így, komolyan ez az a világ, amiben te élni akarsz? Komolyan ez a fontos? És hogy amúgy meg így mi van veletek? Nem láttalak múlt karácsony óta. Így azt van senki nem érdekel. Van már gyerek, van már ház. Meg hogy ledőlt a síról azért. Tehát, hogy úristen, de hogy ez az a kis magyar sötétség, amit izzóvassal írtani kell a mi generációnknak, különben velünk marad. És hogy sajnos nagyon sok nyoma van, hogy már kicsit beivódott közénk is, tehát vannak nyugdíjasok a mi generációnkban is, idézőjelekben, tehát egyszerűen vannak, akiknek sokkal kényelmesebb egyszerűen csak egy az egyben Ctrl-C, Ctrl-V-zni a szüleik valóságát, és nyilván rohadt kényelmes, csak, és nyilván nagyon fáj abból tovább menni, nyilván.
Hát nem bádolom őket, neked, de... neked ki nem taposott úton kéne menned.
Így van, így
ott
van.
Ott nem tudsz hátra nézni. Egy tök jó példa lehet az, hogy éli meg az egyetemista éveit egy olyan ember, akinek a szülei egyetemet végzettek, meg azok, akiknek nem. Az én szüleim, miközben én egyetemista voltam, és bukdácsoltam, meg kimaradtam, meg utána dolgoztam, meg utána újra elkezdtem, ők ezt szépen végignézték, és azt mondták, hogy hát jó, nekünk ötletünk sincs, hogy milyen tanácsot adjunk, mi nem voltunk egyetemisták. Ha valakinek van egy mondjuk egyetemet végzett szülője, az neki van egy képe arról, hogy ez hogy működik. És azt mondja, hogy de amikor én voltam egyetemista, akkor én ezt nem így csináltam. Te miért így csinálod? És az én szüleim nem kérdőjelezték meg, hogy élem az egyetemista éveimet, még egy egyetemet végzett szülők megkérdőjelezik, hogy a gyerekük hogy éli az egyetemista éveit.
Ez nagy általánosságban valószínűleg így van, de szerintem talán a sweet spot ott lehet, hogy akármit is végeztél, ne kérdőjelezd meg az embernek a döntéseit, hanem maximum segíts a döntésében, de ne ítéld meg.
Bocs, csak egy példa volt egyébként, általánosítottam. Tehát, hogy a házzal meg kocsival rendelkező rokon, az azt fogja kérdezni, hogy neked nincs, mi nincs, mikor lesz gyerekkel rendelkező, mikor lesz gyereked. Tehát mindenki magához viszonyít. Mindenki,
persze.
Tehát, és nem mondhatod azt neki, figyelj, nekem az nem fontos. Te most azt mondod, hogy amiért én egész életemben dolgoztam, az nem fontos. Nem, nekem nem fontos.
De az a baj, hogy ezt a legtöbb ember nem érti fontos. Meg. Ez nekem egy életem egyik legnagyobb harca, hogy emberek megsértődnek. És folytatottam a mondatot, hogy minden nem tudja. Általánosságban a megsértődést nem értem. És most erre mondhatod, hogy egy szociopata vagyok, meg mit tudom én, meg
mit tudom. De nem,
egyszerűen
Csabi,
nem értem.
De azért, de azon sértődnek meg, hogy te máshogy látod azt a világot, amit ők.
Igen,
mert,
de hogy...
Mert ő bizonyos dolgokat feladott, meg bizonyos áldozatokat meghozott azért, mert ő úgy látja a világot, ahogy. Te nem úgy látod azt a világot, ezért te nem hozod meg azokat az áldozatokat.
Igen.
De miért nem? A másik miért nem szenved úgy, mint én? Igen, és ezért vannak fölháborodva rajtad.
Igen, de hogy a legegyszerűbb dolgok...
Te szenvedjél úgy, mint én.
De nem akarok szenvedni, mert hogy én tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy amikor én azt mondom, hogy a legapróbb dolgok, érted, hogy szerintem ez a film rossz, ami a legbézikebb megállapítás, amit egy ember tehet nagyjából az életében, hogy ez a film rossz. Valójában ezt nagyon sok ember úgy olvassa, vagy úgy hallja a fülével, hogy szerintem ez a dolog objektíven rossz. És hogy szerintem ezzel baj van. Tehát az, hogy szerintem ez a film rossz, ezt nagyon sok ember úgy értelmezi, hogy én bántok valamit. hogy nekem ezzel egy ilyen elképesztő nagy problémám van, és szerintem ővele is rohadt nagy bajok vannak, ha szerinte nem rossz. Na, de igen, hogy ez valójában igen, nem tőlem jön, ez igen, benne van. Tehát az emberben van benne ez a szorongás, hogy bántják a dolgomat, akkor engem bántanak. De fú, hogy ez számomra ezt teljességgel felfoghatatlan.
Ezt úgy tovább lehet vinni arra, azokra az iskolás kis bandázásokra, hogy utáljuk az X dolgot, vagy az X valakit. Miért? Hát nem tudom, a Pisti kitalálta, és uh-huh, szerintem a Pisti királycsávó, és akkor én is utálom.
Igen. De minden ide vezethető vissza, ezek a személyes frusztráltságok. Tehát most Csóró Karácsony Gergely bedobta most tegnap, vagy tegnap előtt ezt a visszalassítjuk a pesti autókat 50-re meg 30-ra, és akkor szegénykém elejtette ezt a megjegyzést, hogy hát, hogy az ő apukája ugye közlekedési balesetben halt meg, és egyszer este nem jött haza, és hogy neki van egy személyes érintettsége. Hát Csórikámat szétszették ezen. Ez egy nagyon szerencsétlen mondat volt, mert innentől mindenkiben beindult az, hogy ha most csak azért, mert egy ember, most a Karigerinek elütötték az apukáját, akkor én meg elkéssek a munkából.
És hogy induljál időbe a munkába.
De hogy nem is ez, most hagyjuk is magát a témát, de hogy ez, hogy onnantól, hogy egy picit kiadsz magadból, hogy egy picit is személyes, onnantól vége mindennek. Tehát onnantól a dologról senki nem fog beszélni, viszont téged szét fog szedni. És ez annyira szomorú, hogy az ember így működik. De a témáról meg egy órát tudnék beszélni, csak senkit nem érdekelne, tehát hogy...
Csabi, egy órája beszélünk róla, és szerintem valaki egészen idáig hallgatta. Vagy lehet, hogy már nincs itt senki.
Egyébként
itt,
igen.
Itt vagytok még?
Igen.
Írja már meg, aki idáig meghallgatta.
Ja, igen.
Légy.
Ja, és na, szeretnék...
várjál, akkor beszéljünk filmekről, jó?
Várjál. Szeretnék külön köszönni a Poliferinek a Meti Heteor podcastből, akivel egy teljesen random módon egy munkaszituációban találkoztunk két héttel ezelőtt komolyan, egy Zoom meetingen.
Igen. Te találkoztál a Póli Ferenc Ferenccel?
Hát Zoomon, igen.
Jó. De manapság csak úgy találkozunk emberekkel, nem?
Igen, igen, igen. De hogy nagyon vicces volt az egész, mert hogy ő nem tudta akkor még, hogy én ki vagyok, és én se tudtam, hogy ő kicsoda, és így egy munka megbeszélés kellős közepén csak annyit kérdezett, hogy Csaba, te dobolsz, ugye? És tudod, hogy arra számítottam, hogy mit tudom én így látott egy berobbantisz klippet, vagy nem tudom, és így ja, csak már hallgattam a 85 mérföldet, és te vagy benne az a dobos. Tehát, hogy valamit nem akarsz zenészként hallani, az ez. Tehát, de ez úgy megtörtént még egyszer, egy hallgató odajött koncert után, hogy tehát nem az, hogy fasza volt a zene, hanem hogy így hallgatom a podcastet, tök jó, és én meg ott vagyok leizzadva, most jöttem le a színpadról, köszönöm. Igen. Ja, szóval szia Feri, és most filmezzünk.
Filmezzünk. Én régebbi filmeket néztem mostanában. Mindjárt összekattintok egy Letterboxdot, és akkor pontosan tudom mondani, de azt már most meg tudom mondani, és ezzel szerintem nagyon nem mondok újdonságot senkinek, hogy a Cápa basszus az egy rohadt jó film.
Az egy?
Az egy.
Aha. Az jó, hát az egy alapmű, az összes folytatás viszont szar, nem?
Azt vettem észre, nem tudom, nem néztem még melyiket, csak azt vettem észre magamon, hogy ott ülnek az Orka nevű hajón, este piálnak, és a csávó mesél arról, hogy elsüllyesztették azt a repülőgép hordozót, ami vitte a bombát, a hiroshimai bombát, és hogy megett őket a cápák, és nincs flashback, nincsen leforgatva az, amiről mesél, egyszerűen csak ül a csávó és mesél. Uh-huh. És úgy ültem, és így néztem, hogy Istenem.
Hát igen, és amúgy csak röviden ide szúrnám azt, hogy most csak a rendezésről, hogyan is meg lehet rendezni valamit, meg hogyan lehet az ellenkezőjét is megcsinálni ugyanabból az alapanyagból. Tök idióta példa, van az Egy nyári kaland című magyar sorozat, amit így halogatok egy ideje, meg nem mai darab, ilyen pár éves az egész, egy Kálomista Gábor féle produkció, és annyira mondták már emberek, hogy hát ez mennyire jó, és az egyik legjobb magyar sorozat, és úristen, milyen jók a karakterek, hogy nem mondom, baszki, akkor megnézzük. De amit nem mondtak el az emberek, hogy az első évad az ilyen igazán csapnivalóan borzalmasan rettenetes, és utána a második évadra megérkezett Zomborác Virág forgatókönyvírni, megrendezni. És hát, ja. Szóval az első évad az valami olyan pusztulat, barátok közt alatti, aluljátszott, túlmanírozott iszonyat, de hogy tényleg egy fél órás előadást tudnék levegővétel nélkül tartani a hibáiról minden tekintetben. Tehát annyira ostoba, értelmetlen karakterek, annyira természetellenes ember alatti párbeszédek vannak benne, hogy nem hittem el, hogy ezt így miért nézi ember. És aztán megjelent a második évad, amit egy évvel utána csináltak, és annyi, hogy lecserélték a rendezőt és a forgatókönyvírót, és majdnem minden szereplő ugyanaz, a helyszín ugyanaz, a setting ugyanaz. És teljesen más a kettő, de teljesen. Tehát konkrétan ritmusa lett, értelme lett, mélysége lett a karaktereknek, ajtócsukásokból, meg pillantásokból megértesz történeteket, és így egy nézhető termék lett belőle azzal, hogy más írja és rendezi. És minden más ugyanaz maradt. Egy tök banális példa, de nagyon szépen le lehet rajta mérni azt, hogy író és író, meg alkotó és alkotó között pontosan mi a különbség. Nekem nagyon üdítő felismerés volt.
Visszakötve kicsit a cápára, azért néztünk cápát, mert kaptam névnapomra még januárban ezt a 100 film, amit kaparjál le egy ilyen plakátról, és így azokat nem kapartuk csak le, vagy azokat kapartuk csak le, amit mind a ketten láttunk itthon, így maradt egy csomó, amit megnézhetünk, és így került még látókörömbe az I'm a Lame című film, Stand By Me az angol címet, megnéztük egy-két napja a Bárányok hallgatnak ott újra, megnéztük a Vertigót, a Hitchcocknak a Vertigóját, ami én utána azért aludtam el éjjel kettőkor, mert Kim Novák életét olvastam, aki a főszereplő nő, és igen, ezután már nem volt igazából nagyon, nem ível túl magasra a karrierje, még egy-két évig voltak jó szerepei, de ebben tényleg zseniális ez a színésznő, akit Hitchcock nem is nagyon akart ebbe a filmbe, de végül tök jó lett. Néztünk Alien-t, meg...
Jaj, annyira jó az Alien egy, úristen. Az egy nagyon szépen öregedő film, komolyan, nagyon kevés film öregszik annyira jól, kivéve azt a 20 másodpercet, amikor kijön a dolog a dologból,
De még Bishopnak a pusztulása, ne spoilerezzünk egy 30 éves filmet, vagy mennyi már lassan, 40 éves.
40 úristen. Éves, igen.
40 éves filmet ne spoilerezzünk, tehát amikor Bishopot szétverik, még az is jól néz ki igazából.
Igen, mi minden teljesen mai benne, de főleg a feszültség, tehát ahogy az meg van rendezve, oh my god.
Úristen, igen, igen, zseniális. És még akkor is, hogyha kicsit a rendező itt a jövőben széttrólkodja a saját művét olyan dolgokkal, mint Prometheus és Covenant, meg furuljázó Fassbender.
Ezt már el is felejtettem, most miért? Miért teszed ezt velem? Nem akartam már erre gondolni, mert jaj, Tony, hát jól kibasztál velem. Majd jót akartam aludni.
Nincsenek új filmek sajnos, ugye? Vagy hát vannak új filmek. Képzeld el, a Disney úgy döntött, hogy például a Artemis Fowl-t azt a Disney Plus-on jelenteti meg. Nem vár a mozira.
Most nem is tudom, valami új Judd Apatow vígjáték is jön, azt hiszem Straight to On Demand a Pete Davidsonnal valami, gondolom egy random vígjáték, amiben füveznek, tehát mint minden Judd Apatow film, nem tudom. De most egyre több ilyen straight to Netflix, meg straight to streaming.
Hát igen, egy csomó film jelenik meg a Netflixre úgy, hogy elbizonytalanodott a produkciós cég, és azt mondta, hogy hát nem is tudom, és akkor a Netflix azt mondja, hoci, csak ide, és már rakta ki streamingbe, és keresi rajta szét magát. Tehát ilyen lepattanókra megy a Netflix, és nagyon ügyesen csinálja egyébként.
Hát meg jelenleg nekik ez a helyzet elképesztően nagyot dob a jelentőségükön. Tehát ezt nagyon behúzták, hogy már pont kezdték pedzegetni, hogy még azt hiszem mi is beszéltünk róla egy fél évvel ezelőtt, hogy ez a, hát, hogy kezd leáldozni a Netflixnek ez a korszaka, hát nem. Most megint kaptak egy boostot.
Ja, igen, és úgy is, hogy közben pörög a többi is, tehát az HBO Go, meg lassan az HBO Max majd, ugye, az HBO Go föltalálja újra saját magát, tehát inkább ne is beszéljünk. Jön a Disney Plus, ott az Apple TV Plus, meg mindent, tehát ezek a dolgok pörögnek most eléggé. És van egy csomó konkurenciájuk, van egy csomó más dolog, ahol filmeken, ott van a Prime, ott van most egy más Canopy-nak nevezett dolog, valami, nem Mobi, vagy Mubi, az is van. Tehát egy csomó olyan cég van, akik licenszelnek filmeket online terjesztésre, elő lehet náluk fizetni, és összerakhatod úgy a kis izélet streaming portfóliódat, hogy a téged érdeklő filmeket bármikor egy kattintással elérd.
Hát, ja, mindössze a havi 25 ezer forintba kerül, de hát Istenem, nem úr, aki nem költ.
De gondolj bele, hogy régen sokba került a tévé előfizetés, és nem te döntötted el, hogy mikor mi megy.
Hát oké, csak persze, ez jogos, de hogy ugyanakkor megérted, ha már itt a nagy-nagy szabad nyílt internet, akkor muszáj elrontani? Tehát hogy azt érzem, volt egy ilyen peak, így nagyjából a 2000-es évek végén, ez a 2010-től egy pár év, amikor olyan nagyon szabad volt, és már gyors volt az internet, de még nem került minden pénzbe rajta, és most kicsit megyünk oda-vissza, hogy ez is olyan lesz, mint a tévé. Hogy fizessél többet, hogyha nem akarod, hogy kurva idegesítő legyen, ugye a reklámoktól elkezdve a mindenféle filterekig, tehát...
Figyelj, Csabi, matek. Nagyon, nagyon primitív, figyelj, primitív matek. Igen. Hány filmet nézel meg egy héten, vagy egy hónapban hány filmet nézel meg? Mondjuk megnézel egy hónapban hetente két filmet, az 8, vagy legrosszabb esetben is 10 film, amit megnézel egy hónapban. Annak a filmeknek a kölcsönzési díja, és számoljunk kölcsönzési díja, mert nem akarod őket megvenni, nem akarod őket újra nézni, annak a 10 filmnek kölcsönzési díja mondjuk 12 ezer forint. Tehát 12 ezer forintból jelen pillanatban elő tudsz fizetni havi szinten 7 különböző, 6 vagy 7 különböző streaming szolgáltatásra, és akkor az azon elérhető filmek bármelyikét akárhányszor meg tudod nézni.
Igen.
Vagy mehetsz torrentezni ingyen. Igen. És akkor igen. Visszatértünk az első, a beszélgetésünk elejére, de...
Igen. Az a baj, hogy ez egyszerűen túl jó. Tehát ezzel nem lehet versenyezni ezen a piacon. Tehát, amit te is mondtál, hogy nincsen erre edukálva a társadalom. Nincsen bennünk az, hogy hát nyilván fizetek érte. Nem. Bennünk az van, hogy hát nyilván ellopom, ha el lehet. Egy jól kereső, jól szituált diplomás barátommal beszélgettem erről, és mit tudom én, panaszkodott arról, hogy hát, hogy nincs még fönn hozzá a felirat, úgyhogy még nem nézem meg, megvárom, amíg a torrentre fölkerül a nem tudom milyen fel. Mondom, bazzeg, nincs Netflixed. Hát minek lenne? Hát mi van azon, ami a torrenten nincs? Mondom, ja, semmi.
Valóban semmi. Ha így kérdezed, barátom, akkor semmi.
De hogy ennyi, tehát ő teljesen pragmatikusan annyit mondott, hogy figyelj, nekem egyetlen egy célom van, azt akarom nézni, amit akarok, akkor, amikor akarom. A lehető legkevesebb pénzből. Tehát érted, ugyanezt a tevékenységet megteheted A és B módon. Az A 0 forintba kerül, a B pedig, ha már csak 1 forintba kerül, nem a B-t választja. Ennyi. Ő eddig leegyszerűsítette, és szerintem ezzel rohadtul nincs egyedül.
És ez a logika az, amiről beszéltünk ma már, hogy,
így van,
hogy
és emiatt a lehető nem is
legkevesebb
lesz
pénzből.
Igen.
Hogy ha lehet, akkor ingyen.
Igen. De ezt lehet látni mindenen, tehát most mit tudom
én. De hogy miért gondolják az emberek, hogy tehát hogy fogalmazzam meg? Tehát ha valaki azt mondja, hogy én ezt megnézhetem ingyen, az tulajdonképpen azt mondja ki, hogy nekem ez alanyi jogon jár. Uh-huh. Honnan veszi a bátorságot, hogy ő azt gondolja, hogy neki valami, amit emberek pénzből csináltak, az neki alanyi jogon jár.
Tudod, hogy honnan? Ezen sokat gondolkodtam, és én odáig vezettem vissza, hogy például amikor én voltam ilyen 8-9-10 éves, akkor lett ugye számítógépem 10 éves koromban, 10-11-2-3 voltam, amikor már aktívan nagyon érdekeltek dolgok az internetről, zene, videó, film, bármi. De akkor még 56K-s modem volt otthon, tehát esélyem sem volt ezeket beszerezni. Pénzem meg nyilván nem volt, mert egy kisgyerek voltam, úgyhogy jött az MP3-as bácsi, aki a haveromnak az apukájának volt a kollégája, és volt otthon gyors internete, meg CD írója, és akkor írta ki a zenét. És egyszerűen úgy nőttünk föl, így a mi generációnk, hogy az internet az a hely, ami a megváltó, amit így leküldött a jóisten ide a földre, hogy minden ingyen legyen rajta. És hogy mire felnőttek lettünk keresettel, ami amúgy továbbra sem elég európai szinten, amennyit keres egy átlagember, egyszerűen eszünkbe sem jut, hogy ezen változtassunk, mert a felnövésünk része volt az alanyi jogú ingyen internet.
Igen,
és szerintem akkor... ez meg fog változni természeténél fogva, mert a felnövő generációk azzal fognak találkozni már egy gyerek, aki mondjuk most 5 éves, tehát mondjuk 2015-ben született, mire ő, mit tudom én, érettségiző lesz, tehát szerintem olyan impulzusok fogják érni, hogy ilyen paywallokba fog ütközni az interneten, és lesznek olyan exkluzív tartalmak, meg olyan minőségű tartalmak, amikről érteni fogja natívan magától, hogy ezért fizetni kell, és akkor az jó. És hogy persze hát ő is látni fogja, hogy a haverja leszette torrentről a filmet, de hogy szerintem már zsigerből érezni fogják, hogy ezek között mi a különbség. És nyilván lesznek rengetegen, akik torrentezni fognak mindig, de talán ezt így tudjuk kinőni, hogy...
Figyelj, de és akkor ezen, de akkor ezen vagyok egyébként föl, ezen bosszantom föl magam, amikor ott van az XY, hogy nekem jár a film ingyen, akkor azt mondanám, hogy jó, de akkor innentől kezdve a te munkád is ingyen jár a világnak. Uh-huh. Azaz, nem kapsz fizetést. Ugyanis minek az neked, úgyis megkapsz mindent ingyen, nem? Mert uh-huh. ügyes vagy.
Igen, igen.
És erre,
igen.
De erre rögtön mondaná, hogy hacsi, hát a kajáért fizetni kell. Mi? Hód meg okosba. Nem?
Hát, igen. Igen, de hogy pont ez, hogy annyira már vagyunk, tehát, hogy mondjam, annyira fiatalok vagyunk, hogy értjük az internetet, de hogy azt meg valahogy annyira meg még nem vagyunk ebben, nem tudom, komfortosak, hogy összetudjuk egyáltalán hasonlítani azzal, hogy kaja kerül az asztalra. Tehát értjük, hogy alanyi jog, meg állampolgári jog a széles sávú ingyen internet, de hogy még mindig nem, tehát amellett, hogy jár, amellett nem ugyanúgy jár, mint a kaja. Tehát, hogy valahogy még ezek a fogalmak nálunk nem értek össze. De szerintem ez mi vagyunk az utolsó ilyenek talán, vagy... Vagyis hát remélem, lehet, hogy csak
optimista vagyok. Én olyan kíváncsi lennék, annyira kíváncsi lennék, hogyha az emberek kapnának alanyi jogon fizetést. Érted, ez az alapjövedelem, ami így járna. Abból kifizetnék a Netflixet? Vagy továbbra is lopnának tovább?
Ez egy gyönyörű szép gondolat. Hát most az alanyi alapjövedelemről, meg a kommunizmusról, meg a működő szocializmusról szerintem nem ebben az adásban fogunk mély elemzést végezni, meg lehet, hogy a következőben sem. De amúgy ez nagyon érdekes téma.
Ez az adás már így is egy eléggé társadalom elemzés adássá alakult.
Ja, de amúgy igen, tehát ez egy nagyon valid kérdés. És a válaszom egyértelműen az rá, hogy nem. Tehát mint ahogy maga az alanyi jogú alapjövedelem sem működne, mert nem értjük. Tehát a demokráciát sem értjük 30 éve, miért értenénk a szocializmust? Tehát mindegy is, ez nagyon mélykút.
Igen, így van. Ebbe a mélykútba már ne dobjuk bele a hallgatókat, mert már így is zuhannak velünk másfél órája lassan ebbe
ja.
Ezekben az erkölcsi és hát néha politikai, meg koronavírusos mélységekbe. De reméljük, hogy jó volt a szabad esés így velünk ma.
Igen.
Szerintem lassan az időnk is lejárt mára. Eleget zuhantunk. Akkor köszönjük szépen, hogy aki tényleg végighallgatta, komolyan írjátok meg. Kibírtátok-e idáig, engem ez most borzasztóan érdekel, szóval köszi. És legyetek velünk, tartsatok velünk legközelebb is, remélhetőleg akkor már Tamásunkkal együtt fogunk jelentkezni.
Így van, ahogy a szakállas úr mondja, nem is tudok mit hozzátenni, úgyhogy én is csak annyi, hogy köszönöm szépen, és szervusztok.
Sziasztok!